11. alkalommal rendezte meg az országos teológus konferenciáját a doktoranduszok országos szövetségének hittudományi osztálya. A járványhelyzetre való tekintettel a szervezők és a fogadó intézmény, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem vezetése a konferencia online megtartása mellett döntött. A konferencia érdekessége, hogy ökumenikus, tehát felekezetre való tekintet nélkül vesznek rajta részt teológusok. Így katolikusok, reformátusok, evangélikusok és baptisták is közösen munkálkodnak egy-egy szekcióban. A részletekről, a konferencia különlegességéről és az első női vezetőről a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktorandusz hallgatójával, a DOSZ Hittudományi Osztályának első női elnökével, Mikó Prém Alexandrával Búzás Bori beszélgetett.
Nem olyan régen zajlott le a Doktoranduszok Országos Szövetségének konferenciája, amelynek több aktualitása és érdekessége is van. Az egyik például, hogy a hittudományi osztálynak első női elnökét köszönhetem a vonal másik végén, Mikó Prém Alexandrát. Egy kicsit erről is beszéljünk, először is gratulálok, hogy lettél elnök, hogy élted ezt meg, és mi a hittudományi osztálynak a története, amennyit lehet róla tudni.
Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Igaziból az elnöki választás az a hittudományi osztály életében, illetve a DOSZ tudományos osztályainak életében egy tulajdonképpen egy évente ismétlődő folyamat. Ugye a DOSZ-nak több tudományos osztálya van, a Doktoranduszok Országos Szövetsége úgy épül föl, hogy minden tudományterület egy osztályban képviselteti magát, és így van hittudományi osztály. A hittudományi osztálynak érdekessége, ahogy megtudtam éppen a konferencia megnyitóján Molnár Dánieltől, a DOSZ elnökétől, hogy ez a legrégebbi osztály a DOSZ-on belül. Tehát tulajdonképpen egyfajta változásnak a motorja volt a DOSZ-on belül a hittudományi terület, ugyanis a hittudományi osztály alakult meg elsőként, illetve ez a konferencia, amelyet ugye idén én szerveztem, egy 11 éves múltra tekint vissza, 2009-ben tartották az elsőt hagyományteremtő szándékkal, és onnan indulhatott valószínűleg ez a kezdeményezés, hogy akkor a különböző tudományterületek osztályban rendeződjenek, ugyanis a tudományos osztályok, ha jól emlékszek, 2012 körül szerveződtek meg a DOSZ-on belül, de a hittudományi osztály az már korábban elkezdett működni, és 11 éve folyamatosan minden évben megrendezésre kerül a hittudományi osztálynak az országos, illetve nemzetközi konferenciája. Azért nemzetközi, mert ugye a határon túli magyarok is részt vesznek benne, illetve más országból is lehet jelentkezni. Most az idén a Covid-nak ugye a következménye volt, hogy online távolsági formában tartottuk meg a konferenciát, és annyi pozitív hozadéka volt, hogy így könnyebben tudtak olyanok is részt venni, akik most nem tartózkodnak itthon, vagy eleve nem is magyarok. Például volt egy német nyelvű előadónk, ő úgy került kapcsolatba a konferenciával, hogy van kint Németországban egy doktoranduszunk, akinek hívta őt, és mind a ketten adtak elő, illetve a katolikus felekezettől jött Rómából szintén két magyar előadók, akik most kint vannak teológusként, illetve papként. Engem tavaly keresett meg az előző elnök, Kis Gábor, katolikus. Ő volt az előző elnök, és ha jól emlékszek, olyan 4 éve vitte ő az elnökséget, és tervezte ezt a konferenciát. Ő ugye már ledoktorált, és nem sikerült az előző évben utódot találni magának. És az előző konferencián 2020 februárjában Egerben én is adtam elő, ott kerültünk kapcsolatba, és ott tette fel a kérdés, hogy egyébként engem érdekelne az elnökség, szívesen szervezném ezt a konferenciát, és én mondtam neki, hogy igen, én szívesen szerveznék konferenciát, érdekel ez a fajta munka. Akkor már a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, ahol ugye doktorálok, már én voltam a dökelnök, tehát egyfajta kisebb területen egy érdekképviseletbe már belekóstolhattam, ugye a dökelnök képviseli a doktoranduszokat a szenátusban, illetve a doktori tanácsban, és ezen kívül már a tudományszervezés is megjelenik ezen a kis szinten, a saját hallgatóink között műhelyeket szoktunk rendezni, illetve kollégiumot. Ezen kívül én 19-ben elvégeztem egy rendezvényszervezői OK-ét, éppen ilyen motivációval, hogy a tudományszervezés, konferencia szervezés engem érdekelt, úgyhogy nagyon szívesen vállaltam az elnöki feladatot a konferencia szervezéssel együtt, hogy amit megtanultam elméletben, ahhoz most gyakorlatot is szerezzek. És az előző elnöktől, illetve a saját témavezetőmtől tudtam meg, hogy egyrészt én vagyok az első debreceni elnök, másrészt az első női elnök, mivel a hittudományi osztálynak nincsen leírt története a DOSZ honlapján, így ennek utána kérdeztem, hogy valóban én vagyok az első női elnök, és a DOSZ titkárságától sikerült megtudnom, hogy ez tényleg így van. Előttem alelnökök voltak nők, viszont elnökök azok mindig férfiak. Budapestről, a Károli Egyetemről voltak, illetve katolikus részről, Kis Gáborról tudok. Most, hogy lement a konferencia, és felszabadult egy kis időm, tervezek egy ilyen kutatást, hogy utána nézzek fel, vagy olyan kapcsolatot az előző elnökökkel, és összeszedjük így az osztálynak a történetét, hogy mikor ki volt az elnök, hol tartottak konferenciát, milyen tematikus szekciók voltak. Szerintem fontos, hogy ez így visszamenőleg össze legyen gyűjtve, illetve a következendő években is vezessék majd. Úgyhogy így a hittudományi osztály a legidősebb ezen a szervezeten belül, és tulajdonképpen akkor most van először női elnöke, és most volt egy ilyen tematikus szekciója az idei konferenciának, ami a nők helyzete az egyházon és a társadalom belül, illetve a nők szerepe, és akkor egy kicsit ez így összekapcsolódik az én női elnökségemmel, tehát nem csak azért lett ez a szekció, mert most női elnök van, de nyilvánvalóan egy nőnek könnyebben eszébe jut, vagy hamarabb eszébe jut, hogy egy ilyen aktuális társadalmi témához csatlakozzunk.
Bár megszokott már a mikorosztályunkban, meg főként, hogy női lelkipásztor is van, de azért még vidéken, vagy az idősebb generáció számára még mindig van, aki jobban ragaszkodik a férfi lelkivezetőhöz. Tehát, hogy azért ez egyfajta szemléletformálás is, maga a tény, hogy női elnöke van a hittudományi osztálynak, illetve ez a témakör is, hogy a nőknek a szerepe.
Igen, ez a két téma összekapcsolódik, és valóban így van, ahogy mondod, hogy sok helyen még nincsenek hozzászokva, vagy esetleg nő a lelkész, vagy az az igazság, hogy ez nagyon nagy területén megjelenik az egyháznak, tehát például ott is, ahol van éppen női lelkész, ott is lehet találkozni azzal a jelenséggel, hogy mondjuk inkább a férfit választják vezető lelkipásztornak, hogyha ugye több lelkész szolgál egy helyen. Illetve nem csak falukban, hanem városokban is elvétve vannak olyan gyülekezetek, akik például nem engednek még mindig nőt a szószékre. Sajnos ezzel a jelenséggel találkozunk már teológus korunkban is a legáció kapcsán, illetve a legációs hely kapcsán, és éppen ez a téma fölmerült már tavaly a doktoranduszok között. Számomra nagyon nagy öröm, és ezt már oktatók is visszajelezték, hogy most a mi egyetemünkön egy nagyon jó doktoranduszi közösség van. Sikerült már előttem a DÖK elnöknek, Lívai Magyar Noéminek egy jó közösséget kialakítani. Ő vezette be azt, hogy körülbelül két hetente találkozunk, összeülünk, beszélgetünk, hogy tudjunk egymásról, ki hogy áll a kutatásával, és egy olyan jó közösség formálódott, hogy ezt a találkozókat, ezeket én tovább vittem, tovább szerveztem, hogy ott szoktunk beszélgetni ilyen aktuális egyházi és társadalmi kérdésekről is, és éppen tavaly vetette föl az egyik férfi hallgató ráadásul, hogy foglalkozzunk ellenezve a témával, a nők helyzetével, illetve azzal, hogy miért vannak egyáltalán olyan gyülekezetek, akik nem engednek nőt a szószékre. Ő úgy találkozott ezzel a jelenséggel, akkor legfrissebben, hogy őt, illetve a feleségét, mind a ketten lelkészek, meghívták egy helyre szolgálni, helyettesíteni. És a meghívó lelki pásztor tudtuk ratta, hogy a felesége nem szolgálhat majd a szószékről. És akkor ez a doktorandusz társunk megírta akkor ennek a meghívó lelki pásztornak, hogy akkor köszönjük szépen, nem megyünk szolgálni. Úgyhogy ezzel a jelenséggel találkozunk, és szoktunk beszélni róla egymás között. Szintén szembeötlő, ugye, hogy a teológiai oktatói karokban úgy általában nagyobb számmal képviseltetik magát a férfi nem, és ez még szembeötlőbb az egyházi vezetésben. Most szintén téma volt szintén a doktoranduszok között az esperes választás miatt, ugye Debrecenben is volt egy női esperes jelölt, úgyhogy erről beszélgetnek a lelkészek, a teológusok, a doktoranduszok egymás között. Viszont emellett ugye nem csak az egyházban téma ez, hanem a társadalomban. Tehát akár már az elmúlt néhány évben, akár mondhatjuk már a MeToo mozgalmat, hogy onnantól kezdve eléggé napi szinten téma a nők helyzete a médiában, Magyarországon meg kiemelten is ugye a kormány családpolitikája miatt, és olyan kérdések merülnek fel az emberekben, a társadalomban, a médiában, a lelkészek között, hogy mi a nő szerepe, milyen szerepet tölt be a családban, vagy milyen szerepe lehet a társadalomban is, és munkahelyeken. És ez a két terület, a nőnek a társadalomban betöltött szerepe és az egyházban betöltött szerepe, illetve az a szerep, amelyet a teológia vagy a szentírás fogalmaz meg a számára, ezek a területek hogy kapcsolódnak, egyik hogyan hat a másikra. Vajon a társadalomban uralkodó álláspont befolyásolja-e azt, ahogy a szentírás női képét látjuk, ahogy a szentírást értelmezzük. Ezek nagyon érdekes kérdések, és ezért merült fel bennem, hogy kellene egy ilyen szekciót csinálni, kifejezetten interdisziplináris jelleggel, és ez nagyon jól vissza is jött az előadásoknak az eloszlásában, tehát volt biblikus, volt egyháztörténeti, és azt gondolom, hogy egy ilyen kutatás, ami különböző szempontokból megnézi ezeket a témákat, tehát nem csak abból a szempontból, hogy mit mond a társadalom, vagy az egyház, a teológia mit mondhat ma a társadalom számára, hanem abból a szempontból is, hogy az egyház történetében milyen szerepet töltöttek be a nők, és egyébként ez egy nagyon elhanyagolt téma, erre már a teológiai tanulmányaim során fölhívta egy oktató a diákok figyelmét, hogy nem nagyon szoktunk arról beszélni, hogy voltak női misszionáriusok, hogy a nők mivel járultak hozzá a keresztény hit terjesztéséhez, az egyháznak a továbbélésében. Ugye emellett ott van a például szintén megjelent Mária evangélium, ami nem egy kanonikus irat, de azt is kutatják, hogy azok milyen impulzusokat adnak, illetve egyéb perspektívákból.
Végül akkor mi lett egyébként ennek a végkifejlete, ennek a tanácskozásnak, és hogy bármi olyan eredmény van-e, amit a későbbiekben ugye nagyobb döntéshozók felé lehet irányozni, előirányozni, ami hatással lehet későbbiekben akár társadalmunkra, akár az egyházunkra?
Ennek olyan eredménye lesz, hogy ugye meg fog jelenni majd a konferencia kötet, hamarosan kiküldjük az előadóknak a formai követelményeket, úgy tervezzük, hogy nyárra beérkeznek a tanulmányok, szerkesztésre kerül a kötet, és akkor vagy idén, vagy a következő naptári évben meg fog jelenni ez a kötet, ott mindenki számára elérhetőek lesznek ezek a tanulmányok. Igaziból olyan reményeim nincsenek, hogy ennek ezen túl messze menően bármiféle hatása vagy következménye lenne. Azt gondolom, hogy a teológus konferencia egy kicsi közösség, illetve egy szűk terület ahhoz, hogy bármiféle hatást elérjen. Arra viszont van reményem, hogy más konferenciák talán követni fogják a példánkat. El tudom képzelni, hogy lesz majd valamikor egy olyan konferencia, ami kizárólag erre a témára koncentrál. Vannak ilyen törekvések az egyetemen, úgyhogy akár meg is valósulhat egy ilyen konferencia közeljövőben. Amilyen volt ez a szekció összetételét tekintve, tehát hogy a különböző teológiai területekről érkeztek előadások, egy ilyen átfogó jellegű konferenciát vagy tanulmánykötetet el tudnék képzelni, ami adnának teológiai impulzusokat ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket értelmezni tudjuk.
Hogyha összességében nézzük a konferenciát, hány résztvevője volt most? Ugye így, hogy online lehetett csatlakozni, nyilván idézőjelben kicsit kényelmesebb is részt venni egy ilyen rendezvényen. Illetve az előadók tekintetében most nem csak ugye ennek a szekciónak, hanem hogyha az összegészében nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy eléggé változatos volt már, ahogy nagyjából említetted is, és megvillantottál egy-két szeletét a konferencia részleteinek.
Igen, a konferenciának, illetve a hittudományi osztálynak is jellemzője, hogy összefogja különböző felekezeteket. Tehát nem csak református előadók voltak, voltak katolikusok, baptisták, pünkösdisták, ha jól emlékszem, talán még egy-két unitárius is, tehát nagyon átívelő, összefogó volt, és az előadások is különböző tudományterületekről érkeztek, illetve hogy a felekezeti háttér is nyilván meghatározza azt, hogy ki miről ad elő. Tehát volt olyan, ami kifejezetten katolikus témára koncentrált, volt, ami kifejezetten református témára. Egyébként az idei alkalommal 58 előadó volt, és 20 résztvevő, ezen kívül szekciótitkárok, szekció elnökök, tehát egy olyan 80-100 körül alakult a létszám. Ennek nagyon örültünk, mert ebben azt láttuk, hogy ez az online lét, ez most nem szekte kedvét a jelentkezéseknek, annak ellenére, hogy mi magunk is nagyon sajnáljuk, hogy nem fogadhattuk a konferenciát személyesen, mert ugye a személyes találkozásoknak, a közösségi programoknak nem csak varázsa van, nem csak élmény jellegűek, hanem ugye a találkozások, a kapcsolatok építése is fontos a tudományszervezés szempontjából is. Én ezt a mai napig tapasztalom, tehát amikor én korábban TDK-ztam, vagy voltam szintén ezen a teológus konferenciát, amit ugye én még nem én szerveztem, az ottani találkozások később meghatározóak lesznek, akár kutatás szempontjából segítséget tudunk egymástól kérni, akár a konferencia szervezése során van kire számítani.
Mi a következő nagyobb programja a hittudományi osztálynak, a doktorandusok szövetségének? Hogyan képzeljük el azt a fajta munkát, ami a háttérben zajlik, és nem így úgymond látványosan, amit mi is tapasztalhatunk, akik nem tagjai az országos szövetségnek, vagy nem előadói? Tehát, hogy milyen háttérmunka zajlik ilyenkor, amit akár az elnöknek koordinálni, felügyelni kell?
Hát igen, elég nagy háttérmunkái vannak. Azt mondom, hogy magának a konferenciának a megszervezése volt a legnagyobb. Tehát ugye ez most volt március elején, de szeptember óta szerveztük. Több hónapnyi munka állt már mögöttünk. Ráadásul én abban a szerencsés helyzetben vagyok, ugye nekem van gyermekem, tehát már anya vagyok, családom van, háztartást kell vezetni. Így én azzal kéréssel fordultam az egyetem felé, amikor felmerült ez a lehetőség, hogy az elnökséget megpályázzam. Kértem, hogy adjanak majd doktorandus segítőt mellém, aki a konferencia megszervezésében fog segíteni, és valóban erre nagy szükség volt, tehát nagyon örülök, hogy ebben támogatott az egyetem. Mi hárman szerveztük ezt a konferenciát, Muza Blankával és Herbán Eszterrel, és hárunknak a 6 hónapnyi munkája volt benne ebben a megvalósulásban. Nagyon sok háttérmunkát igényelt, nagyon sok egyeztetést, leginkább levelezést, vagy ugye a szekcióknak az összeállítását, a program megtervezését, szolgáltatókkal való kapcsolattartás, szerződéskötést. Most, hogy a konferencia lement, most egy picit pihentünk, szusszantunk, és jönnek a konferencia utómunkálatai, amiben beletartozik a köszönőleveleknek a kiküldése, illetve ugye mivel távolléti formában zajlott az egész a főelőadónak, illetve az evangélikus püspök úrnak ugye postán tudtunk köszönőajándékot küldeni, viszont a görög katolikus és a római katolikus püspök urak, illetve érsek úr itt van helyben, Debrecenben, nekik az irodájukban, amint a járványhelyzet lehetővé teszi, személyesen szeretnénk elvinni az ajándékot, és ugyanúgy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatóinak, Fekete Károly püspök úrnak, akik valamilyen szinten részt vettek a konferenciában, akár szekcióelnökként, vagy ugye püspök úr fővédnökként, nekik személyesen szeretnénk majd átadni, illetve ezt követően ugye a tanulmánykötetnek a szerkesztése következik, ami szintén egy nagy munka, egy szerkesztői bizottságot kell összeállítani, nagyon pontosan megadni a követelményeket, bekérni a tanulmányokat, ezután át kell néznünk, hogy formailag megfelele, majd leadni a szerkesztőnek, lektornak, és akkor létrejön maga a kötet egy borítóval. Tulajdonképpen ez a következő legnagyobb munka most az osztály életében. Ezen kívül terven volt egy csapatépítő, ami most valószínűleg nem fog tudni megvalósulni a járvány miatt. Említettük ugye, hogy a teológia, illetve az egyház tud segíteni értelmezni olyan kérdéseket, mint a nők szerepe, akár az egyházban, családban, társadalomban. Azt gondolom, hogy a mai magyar kontextusban ez kiemelten fontos szerepe lenne a teológiának, ugyanis ugye ma a közbeszédet nagyon meghatározza ez a kérdés, meghatározzák ezek a kérdések, hogy mi a nő szerepe, mi a család, mitől lesz a nő. Ugye rendszeresen halljuk a gender témát, a gender kérdéseket, és azokban az időkben, amikor a közbeszéd, vagy akár az állam keresztény értékekről beszél, azokban az időben azt gondolom, hogy nagyon észnél kell lenni az egyháznak, hogy ő maga definiálja a Szentírás alapján, és nagyon komoly teológiai kutatások alapján, hogy mik is a keresztény értékek, mi lehet a nő szerepe, ugye a teremtés alapján, illetve mindaz alapján, amit a Szentírás szolgáltat számunkra.
11. alkalommal rendezte meg az Országos Teológus Konferenciáját a Doktorandusok Országos Szövetségének hittudományi osztálya. A részletekről, a konferencia különlegességéről és az első női vezetőről a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktorandus hallgatójával, a DOSZ hittudományi osztályának első női elnökével, Mikó Prém Alexandrával hallhattak beszélgetést.